Beszállókártya. Üzleti lehetőségek, szakmai és kamarai információk, hazai és nemzetközi piaci aktualitások a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával. Beszállókártya. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Magyarországon évente nagyságrendileg 15 000 gazdasági jellegű pert indítanak, és mindössze 6%-uk végére tesznek pontot valamilyen alternatív módon, és hogy melyek ezek az alternatív módok. Illetve, hogy a vállalkozók, vállalatok, a cégek munkahelyi konfliktusokhoz való viszonya hogyan néz ki, a következő percekben erről lesz szó, kérem tartsanak velem.
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Szilágyi András, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mediációs és jogi osztályának elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tulajdonképpen az apropó, hogy behívtam ez a kutatás, mert hogy korábban már beszéltünk arról, hogy a mediációnak milyen jelentősége van, és itt a bevezetőben azért is emeltem ki ezt a számot, hogy tényleg 15 000 valamilyen peres eljárás folyik, kifejezetten gazdasági jellegű, és ennek csak 6%-a, illetve 6%-a sem veszi igénybe a mediációt, mert ugye itt többféle alternatíváról is szó van, tehát nem csak a mediációt nevezhetjük alternatív peres eljárásnak, vagy a per alternatívájaként működő lehetséges megoldásnak.
Igen, hát a 2019-es év és a jelen év is abban telik a Kereskedelmi és Iparkamarában, hogy a szolgáltatási palettáját erőteljesen bővíti. Egyébként visszatükröződik egy másik kutatásból is, ami igazolja is a vállalkozásoknak ezt a szemléletfordulását, hogy most már tényleg kapnak valamit, azért a bizonyos 5000 forintért. Ennek egyében készítettük el a tavalyi év végén ezt a bizonyos kutatást, a mediációval kapcsolatos kutatást, ebben egyébként partnerünk volt a Közép-Európai Mediációs Intézet is, közel 200 cégvezetőnek a megszólalt hatásával. Próbáltuk pontosan azt kideríteni, amit ön is mond, hogy hogy lehet az, hogy 6% azoknak az ügyeknek a száma, amelyek valamilyen alternatív úton kerülnek megoldásra. Az alternatív útnak végül is nevezhetjük a felek közvetlen tárgyalását is, ha úgy tetszik. Egyébként a cégvezetők elég tudatosak. Több mint 80%-os volt a válaszadók közül, akik azt mondták, hogy addig tárgyalnak az ügyfeleikkel, ameddig megállapodásra nem jutnak. Hát ez is egyfajta alternatív vitarendezés, bár itt még külső harmadik személy nem vesz részt ebben. A mi feladatunk az, vagy a szerepünk az igazából ott mutatkozik meg, amikor ez a bizonyos kommunikáció eljut arra a szintre, hogy nem képesek önállóan vagy közvetlenül tárgyalni egymással a vitapartnerek, és ekkor kérnek fel egy harmadik segítőt, hogy ahogy korábban is beszéltünk erről, mint egy közvetítő a kommunikációt állítsa helyre közöttük.
Na most viszont azért az beszédes, hogy 15 000 per lesz, és ugye ezek kifejezetten a két cég között folyó jogvita, vagy pedig ugye a munkavállaló és a cég, vagy munkaadó közötti jogvita. De mi az oka annak, hogy ilyen nagy számban jutnak el a bíróságra ezek az ügyek?
Szeretünk pereskedni, és ezt tekintjük az alapvető egyetlen megoldási útnak.
De ez nem ellentmondás, hogy a vállalatvezetők megoldást keresnek, meg tárgyalnának, ehhez képest az ügyeknek csak 6%-át oldják meg tárgyalásos úton. Nincsenek tisztában a lehetséges utakkal, vagy az ügyvédek, vagy a jogászok nem tanácsolják ezeket az utakat?
Ez így mind a kettő igaz, amit megfogalmazott. Egyrészt nincsenek tisztában, nem tudják pontosan, hogy mikor is kell alkalmazni a mediációt, mikor és hol fordulhatnak mediátorhoz. Másrészt pedig igen, ugye én is jogász vagyok, és a jogászoknak is, a társszakmáknak is bizonyos értelemben felelősségük van abban, hogyha nem jut el az ügyfelükhez az az információ, hogy a bíróság eljárás helyett, vagy előtt, vagy esetleg még közben is, az sem ritka egyébként, hogy per egyességre kerül sor. Van egy több mint 17 éve, vagy közel 17 éve szabályozott intézmény, 1000 garanciával, ami biztosítja a párhuzamos megegyezési lehetőséget az összes létező előnyével együtt. Egyébként a számokat említett az elején, és ezt egy picit akkor helyre kell tenni, mármint pontosan kell tudni kezelni, tehát azért évente elsőfokú per több mint 150 000 indul az országban. Ezekből kiragadva a gazdasági pereket lehet megállapítani azt, hogy durván 10 és 15 ezer közötti a száma, mondjuk 10 évre visszamenőleg. Ebben nincsenek benne a munkaügyi perek, ez az előző nagyobb halmaznak a részét képezi, és még mindig nem beszéltünk egy elég fontos intézményről, ami a fizetési meghagyásos eljárás is egy kötelező út 3 millió forint alatti követelésnél. Az ilyen fizetési meghagyásos ügyek száma viszont meghaladja 500 000-t. Tehát ha ezeket így megpróbálnánk összeadogatni, akkor az a szám, ami valójában a háttérben peres vagy nem peres eljárás keretében elképesztő költségesen és időigényesen bizonytalan kimenetellel folyik a háttérben, sokkal megdöbbentőbb lenne, mintha csak a gazdasági perek számáról beszélnénk.
Valóban, mert ugye a fizetési meghagyást is megelőzhetné egyfajta mediáció, és akár az alacsonyabb költséggel, illetve jobb hatékonysággal működhetne?
Itt egy picit óvatosabb lennék a fizetési meghagyásnál, mert ez egy nagyon jól működő gyors eljárás, amit az Országos Közjegyzői Kamara rendszerén keresztül fut. Ezt nem szabad időben megakasztani és elhúzni. Az elejére nem tenném oda a mediációt, de mivel egyfajta alternatív út a fizetési meghagyás is, azt a lehetőségét viszont biztosítanám, hogy mindaki a fizetési meghagyást kezdeményezi hitelezői oldalon, ő tehessen egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy későbbiekben nyitott egy mediációs eljárásra, akár a fizetési meghagyás során, illetve az adósnak is legyen egy ilyenfajta joga. Természetesen, aki ezt választja, annak megfelelő illetékedvezményt is kellene adni, hogy érjen valamit az egész.
És akkor térjünk oda-vissza, hogy mikor, hogyan van értelme mediátort választani, vagy mediációs folyamatba kezdeni. Egyáltalán hova fordulhatnak a vállalatok?
Hát hozzánk a Budapesti Kereskedelmi Iparkamarához természetesen fordulhatnak, egyébként nagyon sok jó szakember is van a piacon. A mediátorokat az Igazságügyminisztérium honlapján elérhető nyilvános adatbázisból lehet megtalálni, leigazolni, vagy meggyőződni róla, hogy valóban végezhetik ezt a tevékenységet. Azért érdemes is meggyőződni, mert még mindig találkozunk olyan kollégával, nem is ritkán, és itt most idézőjelbe teszem a kollégát, aki hirdeti különböző fórumokon, hogy ő ilyen olyan mediátor, és kiderül, hogy nincs is képesítése, végzettsége. Szóval azért itt még tisztulnia kell ennek a folyamatnak és a szakmának is. Egyébként azért lenne jó egy etikai kódex is országos szinten, de nem szeretnék ennyire messzire a kérdéstől elszaladni.
Mi az akadály? Ha már így megemlített az etikai kódexet, egy ilyen kódexet a szakma hozhat létre, nem? Ha már ebben a szakmában ugye például a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, mint oktató bázis is részt vesz, és tevékenységet is folytat az irányba, tehát ott van a labda, ott pattog, szokták ezt mondani, tehát hogy leginkább lehetősége egy ilyen nagy szakmai szervezetnek van arra, hogy akkor kezdeményezzen legalább egy etikai kódexet. Mi az oka, hogy nincsen?
Ez egy nagyon érzékeny kérdés, és csak annyit szeretnék rá mondani, hogy mi ezt természetesen évekkel ezelőtt megtettük és kidolgoztuk, viszont van egy belső adminisztrációs folyamat a kamarák között, és ez jelenleg áll. Nem szakmai alapon, hozzáteszem.
Aha, értem. Hát akkor itt egy elegáns bakugrással tovább lendülünk erről, mert hogy azért az fontos lehet, hogy ki kezdeményezhet egyáltalán ilyen mediációs folyamatot, mert ugye én azt gondolom, aztán majd persze kijavít, hogyha nem így van, de azt gondolnám, hogy itt, ha lehet mondani, az alperesnek fűződik igazán érdeke az, hogy elindítsa, de indíthat-e ő erre vonatkozóan kezdeményezés? Mert valószínű, hogy a probléma ott is kezdődik, hogy na hát, ha úgy, akkor én is úgy, és már nincs párbeszéd.
Alapvetően a mediációt a per előtt kellene alkalmazni, hiszen ez a preventív szándék a létrehozásának a legfontosabb indoka. Egyébként annak sincsen akadály, hogy per egyesség keretében vagy a per során kerüljön sor mediációra. Ezt a polgári perrendtartás tökéletesen leszabályozza. Pontosan tudja a bíró, hogy mikor mit kell csinálnia, és az ügyvédek is tudják, hogy mi a feladatuk akkor, hogyha mediációra kerül sor. Igazából mindkét fél kezdeményezheti, akár egyikük is, az nagyon fontos, hogy önkéntes. Tehát ebben nem lehet egyelőre még kötelezően bevonni a másik felett. Azért mondom, hogy egyelőre, mert pontosan ezeknél a gazdasági pereknél indokolt lenne véleményem szerint az, hogy mielőtt igénybe vennénk a bírósági utat, azelőtt, mint egy alternatív gyógymódot megkíséreljük saját magunk rendezni. Legalább meghallgatni egy közvetítői tájékoztató megbeszélésen azt, hogy van egy ilyen is, és ha mennyiben ilyen nem volt egy megelőző tájékoztató, akkor egész egyszerűen nem lehetne perreengedni azt az utat. Tehát megfontolandó lenne ennek a kötelező közvetítésnek is a kodifikálása, már csak azért is, mert az elmúlt több mint vagy lassan 2 évtized számai nem igazolják azt, hogy működne nagy számban a mediáció.
Igen, és ugye ez azért izgalmas ebben a dologban, hogy az ember úgy gondolja, hogy perre akkor kerül sor, amikor már úgy tűnik, hogy mindenkinek eldurrant az agya. Na de hát itt gazdasági ügyekről van szó, feltételezni az ember, hogy egy felelős vezető azért nem ilyen személyes hepciáskodásnak tekinti azt, hogy jó, hát akkor te nem akarsz fizetni, na akkor én megyek a bíróságra. Azt gondolnám, hogy itt sokkal egyszerűbb lenne az, hogy akkor üljünk le, beszéljük ezt meg. És akkor ebből következik az a kérdés is, hogy igen, de ha már valakinek így eldurrant az agya, annak nem fog eszébe jutni, hogy fölvegye a telefont, hogy halló, szeretnék egy mediátort, mielőtt még valóban perre viszem az ügyet.
Ez pontosan így van, de azért tennék majd egy megjegyzést hozzá, viszont Ugyanúgy, hogy korábban választott bírósági kikötéseket is tucatszám alkalmaztak a cégek a szerződéses dokumentumaikban, egy mondatban, ugyanígy egy-két bekezdéssel egy mediációs mintaklauzulát is javasolnék mindenkinek beépíteni, még akkor, amikor béke van a szerződésben, és itt ki lehet kötni azt, hogy vita esetén a felek megkísérik a jogvitát békés úton rendezni, ha ez nem sikerül, akkor X napon belül egy mediátorhoz fordulnak, adott esetben még azt is kijelölték, hogy kihez. Mi esetünkben ugye a kamarát javasolja.
De mert azt hiszem a bíróságokat is ki szokták kötni, pont azért, hogy ne kelljen 1000 kilométereket utazni egy bírósághoz, hogy a, nem tudom én, a budapesti legilletékes vagy Pest megyei illetékes bíróságot tekintik eljáró bíróságnak, vagy nem tudom, hogy van ennek a pontos...
Kikötéses illetékes, igen, igen, létezik, igen, természetesen.
Hát akkor ezt ki lehetne kötni azt is,
gond
hogy...
nélkül.
És akkor... Na igen ám, de akkor mit javasol? Tehát egyrészt vegyék bele a vállalkozók, ha már amennyiben van információjuk arról, hogy lehet ilyet tenni. De ha mondjuk nem volt, azt tanácsolhatjuk a vállalkozóknak, hogy mondjuk a másik fél az, amelyik, hogy úgy mondjam, kezdeményezi, hogy akkor én most perre megyek, de még nem tette meg, nem adta be a bíróságra a keresetlevelet, de ugye fenyegetőzik vele, és akkor a másik az kezdeményezhet egy ilyen mediációt. Ez hogy megy ez a folyamat? Tehát megtehetem én azt, hogy valaki elkezd velem kiabálni, meg se hallgatja az érveimet, én meg gyorsan keresek egy mediátort, és majd onnantól kezdve a mediátor elintézi helyettem, és tulajdonképpen elkezdi békítgetni a másik felet, és akkor talán eljön az a pont, amikor tudunk beszélgetni is.
Hogyha másik fél nem hajlandó szóba állni velem, és a mediátorral sem, akkor a mediátor nem tud csodát tenni. A mediátor annyit tud megtenni, hogy az egyik fél kérésére úgymond behívja a másikat, vagy megkísérli behívni az eljárásba. Természetesen mondhatja azt a feldühödött másik partner, hogy eszem ágában nincs, majd a bíróságon, és majd jól legyőzlek. Ez is egy lehetséges válaszlépés, és ezzel nem lehet mit kezdeni. Nagyon fontos, hogy a konfliktusnak melyik szakaszában fordulunk mediátorhoz. Amit most ön említett, az már az a szakasz, amikor itt most jogi értelemben, de a másik félnek a megsemmisítésér felé indul el az a bizonyos vita, vagy a konfliktus pontja. Na innentől, hogyha eddig eljutnak, akkor a mediátor sem tud, nincs szerepe egész egyszerűen ebben az érzelmi állapotban, és erre ez az megjegyzésem az ide vonatkozna, amit az előtt említettem, hogy valóban kevesebb a pszichológiai tényező egy mediációs, egy gazdasági mediációs ügyben, de nem, hogy nem elhanyagolható, hanem markánsan benne van, akármennyire ügyvezetőkről beszélünk, még a saját magamat is ide értve, bizony, amikor érintettek vagyunk egy jogvitában, az előzményeit ismerjük, akár egy berögzült jogvitában, ott nagyon nehéz felülkerekedni az érzelmi oldalon. Nem véletlen, amikor képezzük a hallgatókat, a kamarában akkor a 90 órából most már 2 napot egy profi pszichológus szakember részvételével kapnak képzést.
Na akkor térjünk vissza erre az átfogó kutatásra, amelyet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Közép-Európai Mediációs Intézet közösen készített. És ugye volt egy ilyen mondat, ami mint egy ilyen összefoglalás ennek a kutatásnak, vagy a tapasztalatoknak, inkább a kutatás tapasztalatairól, hogy rengeteget költenek a cégek a vitás esetek rendezésére. Ez pontosan mit jelent? Tehát ez a rengeteg, az mennyi pénz?
Ha megengedi, akkor egy példán keresztül mondanám el, hogy mindenkinek számára ez kézzel fogható legyen, vegyünk egy átlagos 5 vagy mondjuk legyen 10 millió forintos per tárgyértéki ügyet. Ahhoz, hogy azt a bizonyos keresetlevelet, hogy meginduljon a per, beadjam, mondjuk én készítem el a keresetlevelet, és nincs szükségem ügyvédi közreműködésre, az peres eljárás illetéke 6%. Ez azt jelenti, hogy 600 000 forint az, hogy átvegyék tőlem a keresetlevelet. Nyugodtan hozzá lehet számolni nagyságrendileg hasonló jogi eljárási költséget, amiben az ügyvédi munkadíj, a szakértői vélemények elkészítése és egyéb költségek beletartoznak. Már is 1 millió 200 000 forintnál járok első fokon azonnal, és nem beszélek arról, hogy több évig húzódhat a per. Most ehhez képest a mediátornak van egy óra díja, természetesen valaki alkalmaz konkrét összeget is egy bizonyos eljárásra, de ha csak azt mondom, hogy egy hasamra jutok, 25 ezer forintos óradíjjal számolok, és azt mondom, hogy 10 óra alatt egészen biztos, hogy megoldjuk a mediációs problémát, vagy az egyességet létrehozzuk, vagy nem hozzuk létre, de mindenképpen pont kerül az ügy végére, akkor lehet látni a nagyságrendi különbséget, hogy itt többszörös szorzóról beszélünk, és egy sima mezei ügynél, nem 100 milliós ügyeknél. Tehát ezzel szerintem is érdemes szerintem a több számról beszélni.
Ez egyébként elég beszédes, és ugye ott még, ha első fokon mondjuk 1 millió, 2, egy 10 milliós ügy, az biztos, hogy elmegy még egy pár hónapig, elketyeg, hogy fellebbezünk, és ha esetleg a kuriához kerül, a kuria meg valami más döntést hoz, akkor meg nagyot lehet rajta bukni, mert valószínű, hogy amikor valaki perre visz egy dolgot, akkor ő abban bízik, hogy neki igaza van. Tehát ő fog nyerni, és akkor a teljes költséget ráterheli a másik félre, tehát ez neki nem költség. Na de az idő, az pénz, nem?
Ez így van, és itt egy félreértést is el kell oszlatnunk. az igazságszolgáltatás és a magyar nyelv szépsége azt mondja, hogy igazságszolgáltatás valójában az igazságszolgáltatásnak nem lehet más feladata, mint ami az alrendszerének a kódja.
Jogszolgáltatás.
Jogos és jogtalan. Tehát aki igazságot keres, az ne ott keresse. Ez a javaslatom.
Értem. Tehát akkor itt érdemes azért belegondolni abba, hogy lehet, hogy bár én úgy érzem, hogy nekem van igazam.
Így van, és még egy fontos dolog, hogy a pénzen kívül, ezt a kutatásaink is alátámasztja, a kutatásunk eredménye, az időtényező még fontosabb, és akkor még arról sem beszéltünk, hogy hány lekötött munkaórát vesz igénybe egy perre való felkészülés, a jogi kéréseknek és igényeknek a kiszolgálása, a lekötött tartalék, stb. Tehát itt még számos olyan faktor van, ami amellett szól, hogy sokkal inkább elkerülendő egy per, és igénybe vendő az alternatív lehetőség, mint hogy úgy mondjam, kidobni a kukába.
Ráadásul ugye arról még nem is beszéltünk, ami szintén nagyon fontos dolog, a kapcsolat. Hiszen lehet, hogy a két cég között évekig egy jól működő kapcsolat volt, lehet, hogy nem volt túl mély, de mondjuk rendszeresen voltak gazdasági tranzakcióik, mind a kettőnek megérte valószínű. Na most innentől kezdve, ha itt lesz egy nagyon eldurvult per, biztos, hogy ők ketten nem számíthatnak a másikra partnerként. Tehát lehet keresni egy újabb partnert helyette.
Ez így van. A mediációnak a lényege az az, hogy a felek valós igényeiket a felszínre hozzák, és a valós érdekeik szerint kössenek egyességet. Ők maguk nem a mediátor köti, a mediátor egyik felet csak képviseli, maximum az egyesség megkötését, és pontosan azért, mert csak olyat írnak le, és olyat vállalnak a felek, amik a saját érdekeikkel tökéletesen egyeznek, ezért egyrészt végrehajtják az egyességet több mint 80%-os sikerességgel, önkéntesen, tehát semmilyen kényszerre nincsen szükség. Másrészt pedig, mivel együtt dolgozták és ismerték a konfliktust, és maguk mentek át a konfliktuson, pontosan ezért, ahogy a magyar mondás is mondja, bajban ismerszik meg a barát, sokkal szívesebben fognak egymással a jövőben is üzletelni, hiszen ha egy konfliktus helyzetet meg tudtak oldani, akkor egy sima üzleti kapcsolatot miért ne tudnának.
Nagyon fogy az időnk, és tényleg, ha már itt számokat emlegettünk, meg eredményeket, néhány ilyen tételszerű eredményről azért számoljunk be itt a felmérés kapcsán. Tehát ugye általában a vezetők tisztában vannak azzal, hogy mennyivel költségesebb a peres út, mint mondjuk egy másik megoldás?
Azzal vannak tisztában, hogy nagyon költséges a peres út. A másik utat azt nem nagyon ismerik. Pontosan ez lenne a mi feladatunk, és ezen dolgozunk, és köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, hogy találkozzanak ezzel a lehetőséggel is a vezetők, és tudják, hogy mikor kell alkalmazni, és hova kell fordulni.
Értem. A másik oldalról viszont akkor ezek szerint a legtöbbjük hajlandó lenne, vagy most, hogy már a kérdőívből értesült arról, hogy létezik ez az út, volt ilyen erre vonatkozó kérdés, hogy ha lenne egy másik megoldás, mennyien választanák?
Abszolút, abszolút, és maximálisan nyitottak a cégvezetők, nem szabad lenézni még a kis és középvállalkozások és a mikrovállalkozások vezetőit sem. Igen, tudatosak a magyar cégvezetők abban a tekintetben, pontosan tudják, hogy a bírói út az egy rossz megoldás. Abban van egy kis hiány, illetve tudásbeli hiány, hogy azt nem tudják, hogy akkor helyette mit. Mondanék egy-két érdekes számot, ami minket is meglepett. Az egy kérdése, hogy szívesen részt venne egy munkai konfliktusok kezelésével foglalkozó tréningen, 69,7% válaszolt, úgyhogy igen. És mindössze 9% mondta azt, hogy nem a maradék az, hogy nem tudja.
Na most egyébként arra vonatkozóan volt egy kérdés, hogy a saját praxisukban igazából peres útra milyen típusú ügyek mennek. Tehát inkább a munkavállalókkal folytatott jogviták azok, amelyeknél szívesebben vennének igénybe mediációt, vagy inkább a partnerekkel kapcsolatos jogvitákban.
Ennyire nem szálasztuk szét most a kutatást. Azt kérdeztük csak meg, hogy a saját ügyeik esetén mikor vennének igénybe mediációt, illetve bármilyen más közvetítői, vagy bármilyen más alternatív utat, és erre az volt a válasz 30% fölötti arányban, hogy igénybe vették már egyébként valamilyen vagy közvetlen tárgyalást, vagy békéltetést, vagy egy mediációs eljárást.
Tehát akkor az irány az jó. Tulajdonképpen már csak egy a lényeg, hogy a vállalkozók ismerjék meg a mediációt, mint tevékenységet, illetve mondjuk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatását.
Igen, ebben van óriási kihívás. Ez egyrészt a szakmai szervezeteknek, másrészt a társszakmának is a feladatuk, hogy eljuttassák ezt az üzenetet, ezt a lehetőséget ahhoz az idézőjelbe tett fogyasztóhoz, aki az igénybe is fogja venni, magyarul a vállalkozásokhoz.
És ezzel kapcsolatban egyébként lesznek most előadások a kamarában, tehát a kamarai tagok ezzel kapcsolatban folyamatosan kaphatnak mondjuk oktatást, vagy képzést, vagy bármiféle, akár csak felvilágosító előadások lesznek?
Folyamatosan kapják tőlünk a tagjaink mindíre, formájában, mind képzés formájában a lehetőséget, hogy részt vegyenek az új szemléletmódban. Ami most aktuális, ez a munkai konfliktus kezelési workshopunk, ami minden hónapban indul, ez egy egynapos tréning. Ide azokat a munkatársakat, kollégákat, cégvezetőket várjuk, akik szeretnének ezzel a szemléletmóddal megismerkedni, és napi tevékenység során alkalmazni, például a munkahelyi konfliktusnak a kezelése szintén a kutatásunk között szerepelt, az több mint 70%-ban érik meg teherként a résztvevők, és azt is nagyon fontos tudni, hogy a konfliktus önmagában nem szabad, hogy teher legyen, hiszen rengeteg előnnyel járhat, mert felszínre hoz valamit a mélyből, és egy konstruktív megoldással, egy konfliktus kezelésével sokkal több pozitívum tartozik hozzá, mint az a lelki teher, amit megélnek a munkavállalók, és abban segítünk, hogy ezt átfordítsák, tehát ne elkerüljék meg a szőnyeg alá söpörjék a konfliktusaikat, hanem tanulják meg azokat a módszereket, amelyekkel ezeket hatékonyan kezelni tudják, és a nap végére reményeink szerint ezt a tudást, ezt a készséget át is adjuk nekik.
Az időnk az gyakorlatilag elfogyott, de ide automatikusan jön egy kérdés, hogy ide a cégvezetők jöhetnek, vagy akár a cég minden dolgozóját elviheti a kamarai előadásra a cégvezető.
Nekünk már több olyan workshopunk volt, ahol az ügyvezetőtől a targonca vezetőig gyakorlatilag már mindenki megfordult. Ez egy nagyon gyakorlatorientált képzés, pontosan ezért ez a mondani való mindenki számára átható, és a nap végére jó eséllyel úgy kerülnek ki a kezünk közül, hogy gazdagodtak egy új képességgel, egy vitarendezési képességgel.
Mikor lesz a következő ilyen lehetőség?
Március 17-én és április 14-én lesz a következő alkalom. Egyébként minden ezzel kapcsolatos információ elérhető a www.mediatorkamara.hu oldalon, vagy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, úgyhogy várjuk szeretettel az érdeklődőket.
Szilágyi András, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mediációs és jogi osztályának elnöke. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Hallgassák továbbra is a Trend FM-et, nem sokára a hírek következnek, ezzel a műsorral legközelebb, ugyanitt egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, tehát kedd délután a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, remélem akkor is velem tartanak majd. További szép napot kívánok, Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. Üzleti lehetőségek, szakmai és kamarai információk, hazai és nemzetközi piaci aktualitások a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu weboldalon.